Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséretünk második versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangélium a végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, megállunk most szent színed előtt, hódolva előtted, megcselekedve Jézus parancsát, kiszolgáltatva a keresztséget. Nagy kegyelem ez, mennyei atyánk, köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy a keresztség nem csak a kiváltságosoké, hanem parancsod szerint minden népnek szól. Így szeretnénk eléd hozni ezt a családot, akik most az úrasztala előtt állnak. Könyörögni ő érettük, hogy szerinted való módon tudják nevelni ezeket a gyermekeket. Adj nekik, kérünk, mindent, amire szerinted szükségük van. legfőképpen a te szent fiadat, Jézus Krisztust, hiszen változás, megújulás csak ott lehet, ahol azt Jézus elkezdi. Atyán, kiáltunk hozzád ezekért a gyermekekért. Add, hogy egészségben, épségben felnövekedjenek. Könyörülj a kis életükön, hogy Jézust megismerve örök életet nyerhessenek majd. Mennyei atyánk, te ismersz bennünket, hiszen te formáltál, te alkottál minket. Te tudod igazán, hogy mi a jó számunkra. Könyörgünk, részleltesd őket mindabban, amit számukra elkészítettél ebben az életben. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Gyűjjön közelebb. Mi a gyermek neve? Nimród Buda, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Gyere. Mi a gyermek neve? Farkas Vajk, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, énekelve 642. számú dicséretünket. A 642. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a három versével. Az első vers így kezdődik. Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bíztunk elejétől fogva. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istenek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, Márk evangéliuma 8. fejezetében, a 22-kel kezdődő és a 26. verssel bezáródó rövidike szakaszból. Azután Becsajdába méne, tudnélik Jézus, és egy vakot vivének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falunk kívül, és szemeibe köpvén, és kezeit rátévén megkérdi őt, hogy lát-e valamit. Az pedig föltekintvén mondta: látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét rátéve annak szemeire, és feltekintete véle, és megépüle, és látta messze, és világosan mindent. És hazaküldé mondván: se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mond a faluban. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk megszólított bennünket szent igéjében, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Feleletképpen most hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk és hálát adunk neked azért, mert könyörülő és irgalmas Úr vagy, akinek gondja van az övéire. Tapasztaljuk és érezzük nap mint nap áldó és támogató jobbodat. Köszönjük neked, hogy életünk nehézségeiben, válságaiban mindig érezhetjük, hogy te velünk vagy. Légy áldott mindezért, mennyei atyánk. Atyánk, szeretnénk hozzád könyörögni is. Kiáltani hozzád, hogy életet változtató, megújító igéd ma is szóljon. Add, hogy erősítsen, hogy bíztasson bennünket. Hiszen olyan sok szörnyűség történik a világban, ami okot adhatna nekünk a félelemre. Kérjük, emelt fel tekintetünket, hogy meglássuk azt, hogy te nagyobb vagy mindannál, ami körülvesz bennünket. Juttasd eszünkbe az igét, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Mi szeretünk téged, mennyei atyánk. Ezért merünk, ezért bátorkodunk megszólítani téged. Atyánk, kérünk téged, hogy ezen a csendes órán munkálkodj közöttünk. Küld el közénk a te csodálatos szent lelkedet, hogy fújjon közöttünk. Ha ő nincs itt, a szó fülünkig, ha érhet. Könyörülj rajtunk, mennyei atyánk. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve keressük ki és énekeljük 261. számú dicséretünket. A 261. számú dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a már előbb is olvasott ige szakaszból, közelebbről Márk evangélium a 8. fejezetéből a 25. ige verset. Azután kezeit ismét rátéve annak szemeire, és feltekintete véle. és megépüle, és látá messze, és világosan mindent. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, felolvasott ige szakaszunk egy nagyon különleges történet. Pedig, hogyha belegondolunk, bár mindegyik bibliai történet a maga nemében különleges, ez mégis egy szokványosnak mondható gyógyítási történet. Egy a sok közül. Hiszen megszokhattuk már, hogy Jézus gyógyít, csodákat tesz, hogy prédikál. Felolvasott történetünk egy vakember meggyógyításáról szól. Ezen kívül, ezen a történeten kívül még jó néhány hasonló csodát olvashatunk, gyógyítást olvashatunk az Új Szövetségben. Elég csak a vak Bartimeus meggyógyítására gondolni, de tudunk olyanokról is, akik mennek Jézushoz vakok, és aztán Jézus meggyógyítja őket. Mitől különleges hát ez a történet? Miért több, mint a többi? Kedves testvérek, hogyha olvassuk az evangéliumokat, különösen a szinoptikusokat, az együttlátókat, tehát Mátét, Márkot és Lukácsot, akkor azt fedezhetjük fel, hogy a legtöbb történetet mind a hárman lejegyzik. Hasonlóan látják, és hasonlóan írják le Jézus csodáit. Ez a történet, azonban, amit lekcióként felolvastam, ezt csak Márk evangélista jegyzi le. Se Máténál, se Lukácsnál, de még Jánosnál sem olvashatunk erről a gyógyításról. És milyen jó, hogy a Szentlélek Úristen lejegyeztette, felidézte Márkban ezt a csodálatos történetet. Mitől más? Mi a többlete ennek az egyébként első olvasásra átlagos jézusi gyógyítás történetnek? Kedves testvérek, minden gyógyításnak a többlete maga Jézus. A többlete az, amit itt Márk lejegyez róla. Az, ami a más, ami az új. Mert itt nem az a fontos, hogy mit tett Jézus, hanem hogy megláthatunk, megismerhetünk belőle valami olyat, amit sehol máshol nem. Ez a jézusi többlet. Ez az, ami különlegessé, ma is élővé és hatóvá teszi ennek a vak ember meggyógyításának a történetét. Vessük hát lelki szemeinket a mai Isten tiszteleten erre a többre, Jézusra magára, és engedjük, hogy megláttassa velünk azt, amit ebben a történetben kijelentett önmagáról. Kedves testvérek, Jézust és a tanítványait egy nagyon mozgalmas időszakban találjuk. Hiszen Jézus megkezdte már csodálatos földi szolgálatát, elhívta a tanítványait, rengeteget prédikál, gyógyít, tanít, csodákat tesz, és egész Izraelben már komoly híre van. Tudják, hogy kicsoda ő, és hogyha nem is feltétlenül messiásnak tartják, de azt beszélik róla, hogy Illés született benne újjá, vagy Keresztelő János, vagy egy próféta. Egy szóval nagy híre van Jézusnak. Járják Izraelt, és Jézus mindenhol jót tesz. Felolvasott történetünket közvetlenül megelőzi a 4000 ember megvendégelése. Majd ezután a farizeusokról való összetűzésről olvashatunk. Mindezek után Jézus úgy dönt, hogy tanítványaival egy kicsit visszavonul a nyilvánosság elől. Parancsba adja a tanítványainak, hogy szálljunk be a hajóba, és elindultak Becsajdába. Így érkeznek meg a Galileai tó északi partjára, mert van ott valaki, akivel Jézusnak dolga volt. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Így megy Zákeus után, így megy ezután a vakember után, és így jön utánad is. Kedves testvérek, csodálatos dolog ez. Áthajóznak a Galileai tó északi partjára, mert van ott egy valaki, akivel Jézusnak dolga van. Ezért az egyért. Ezért a vak emberért jött, hogy meggyógyítsa. Ezt bizonyítja az a tény, hogy Betsajdában több csodát nem tesz. A következő az majd jóval később és messze ettől a falutól az ördöngős meggyógyítása lesz. Ezért az egyért jött Jézus, hogy ő vele találkozzon, és aztán meggyógyítsa. Szívet melengetően csodálatos dolog ez. Csodálatos dolog, mert Jézus tudta, hogy mennie kell valakiért. Egy olyan valakiért, aki biztos lehetett abban, hogy ő rajta senki segíteni nem tud. Hiszen a vakság az egy gyógyíthatatlan betegség. Még a mai orvostudomány számára is megoldhatatlan feladat, hogy egy vakon született embernek tökéletesen visszaadják a látását, illetve megnyerjék neki azt. Különösen 2000 éve teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy valaki meggyógyítson egy vak embert. Márk leírásából pedig még azt is tudjuk, hogy vakot korábban Jézus még nem gyógyított. Ebből következően, bár nem beszél róla a Szentírás, logikusan gondolhatjuk azt, hogyha ez az ember hallott is Jézusról, akkor is csak egy satnya remény lehetett a szívében, hogy talán engem is meg tud gyógyítani. Minden ellene szól. Minden ellene szól annak, hogy ez az ember látni fog. A körülmények, az orvostudomány akkori állása, és még rengeteg minden. De mindezt felülírja az, hogy Jézusnak dolga volt ezzel az emberrel. Ez pedig minden ellenérvet, és minden kételyt elsöpör az útból. Drága testvér, én hiszem azt, hogy Jézusnak dolga van, hogy elkészített találkozója van veled is. Talán éppen itt, és éppen most, ezen az Isten tiszteleten. Én nem tudom azt, hogy te milyen nyomorúságban szenvedsz. Nem tudom, hogy milyen testi vagy lelki nyomorod van, de azt tudom, mert én is átéltem, hogy ha valaki találkozik Jézussal, akkor ott komoly változások történnek az életben. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus minden vakot meggyógyít. Hiszen a történetben is azt olvassuk, hogy csak ezt az egy nyomorultat gyógyítja meg Betsajdában. Bizonyára voltak ott más betegek is. De azt igenis jelenti, hogy ha találkozol vele, akkor új életet, örök életet nyerhetsz. Ez pedig a legtöbb. Jézus tehát megérkezett Betsajdába tanítványaival együtt, a találkozás helyszínére. Szinte azonnal odaviszik hozzá azt, akire várt. Kedves testvérek, nem győzöm eléggé hangsúlyozni azt, hogy Istentől milyen csodálatosan elkészített találkozás volt ez. Betsajdába megy, Isten pedig használja az embereit, hogy Jézushoz vezessék azt, akinek a gyógyításával majd jelzi Jézus, hogy ő a Messiás. Jézus megérkezik Betsajdába, és szinte azonnal hozzá vezetik ezt a nyomorult életű vak embert. Nem beszél róla hosszan a Szentírás, így én is csak megemlítem, hogy ezek az emberek, akik Jézushoz vezetik ezt a beteg embert, bemutatják a mindenkori keresztjének legfontosabb feladatát. Mégpedig azt, hogy Jézushoz kell vezetni az embereket. Fontos dolog ez, testvérek, mert ők látják Jézust. Tudják, hogy csak nála van gyógyulás. Ők oda tudnak találni Jézushoz. Ők oda tudnak vezetni hozzá embereket, mert tudják, hogy kicsoda ő, és hogy hol lehet őt megtalálni. A találkozás eszközei, segítő munkálói, akik odaviszik Jézushoz ezt a vakot. Mert Isten embereket is használ arra, hogy ezek a csodálatos találkozások létrejöhessenek. Egy vakember nem láthatja, de aki már lát, az tudja, hogy hol van Jézus. És tudja, hogy Jézushoz kell vezetni az embereket. Emlékezz csak vissza, hogyha már találkoztál Jézussal, biztosan volt valaki az életedben, aki ő hozzá vezetett, el egészen a Golgotai keresztig. Adj érte hálát az Istennek, hogy adott melléd ilyen segítő, támogató, vezető embert. Ezek az emberek egészen Jézusig vezették ezt a vakembert. És a mester nem küldi el, nem bízza a tanítványaira, hogy gyógyítsátok meg ti, hanem szelíden megfogja ennek a nyomorultnak a kezét, és külön vonul vele. Külön vonul vele, mert egy olyan kincset fog kapni ez az ember, ami csak rá és Jézusra tartozik. Mert minden találkozás Jézussal végül is személyes. Jézus tehát kézen fogja, és kivezeti őt a falun kívülre. És itt már csak ketten vannak. Figyeljétek meg, hogy Jézus milyen figyelmes és gyengét szeretettel gyógyítja meg ezt a vakembert. A kor gyógyítási szokásai szerint a szemeire köp, ráteszi áldott gyógyító kezeit, és aztán megkérdezi tőle, hogy lát-e valamit. Ő pedig így válaszol. Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Jézus nem egyből gyógyítja meg teljesen, hanem szépen, fokozatosan. Gondoljunk csak bele egy pillanatra. Valakit, aki még soha nem látott semmit, mert vak gyermekkora óta, milyen sok érhette volna, hogyha azonnal visszatér a szeme világa? Jézus fokozatosan adja vissza az ő látását. Fokozatosan kapja meg szeme világát. Ismét ráteszi kezeit a vak szemeire, és akkor teljesen meggyógyult. Kedves testvérek, meg kell vallanom azt, hogy van bennem egy szent irigység. Tudom, hogy talán furcsa ezt hallani, de milyen csodálatos az, hogy ez az ember vakként él, ki tudja, hogy hány éve. Ebből következően egy nagy nyomorúság az egész élete. És az első valaki, akit élesen megláthat, az a világ világossága. A megváltó Jézus Krisztus. A sötétségből, ami egészen addig adatott neki, az első, akit megláthat, az a világ világossága. Micsoda kontraszt ez? A sötétségből a világ világossága. Micsoda ajándékot kap ez az ember? Az első, akit megláthatott, az maga Jézus. Jézus tulajdonképpen saját magával ajándékozza meg ezt az embert. Vak volt, de most lát. És akit először megláthat, az maga Jézus. Olyan plasztikusan ragadja meg ezt az érzést Áprili Lajos sokat idézett verse, a Bartímeus című. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ, de meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám s elfelejteném a pálma zöldjét, esti domb liláját, barna lányrajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt. Anyám, hogy láttam őt. Ez az ember megláthatta Jézust, és benne mindent megláthatott. Értitek, milyen csodálatos Jézus figyelmes és gyengét szeretete? Hogy nem az a lényeg, csak hogy újra látsz. Hogy persze, hogy ez is fontos, mert megváltozik az életed tőle, de sokkal fontosabb az, hogy kit látsz. Hogy ki érintett meg téged. Hogy ki beszél most veled. Gyönyörű történet. Kedves testvérek, van ebben a történetben egy csodálatos lelki vonás, amit minden hitre jutott ember már átélt. Ez pedig a Jézus látásnak a folyamata. Ha már láttad őt, akkor emlékezz csak vissza, hogy mi volt előtte. Hallottad az igét, hallottad, de nem értetted. Hallottad vasárnapról vasárnapra, nyári táborokban, csendes hétvégén, megérintett, de a sötétben tapogatóztál. Nem értetted igazán. Azután eljött egy pillanat, amikor a lelki szemeidről lehullott a hályog, és megláttad őt, és akkor Jézus téged is megajándékozott önmagával. Ugye így volt? Ezután a csodálatos gyógyítás és Jézus látás után a Messiás egy nagyon különös dolgot mond ennek az embernek. És hazaküldé. Ezt olvassuk. Mert ennek a gyógyulásnak mint minden gyógyulásnak kettős célja van. Gyógyulás személyesen, és aztán küldötté válás. Küldötté válik ez az ember. Jézus által küldött emberré. Hazaküldi őt Jézus, hogy otthon, ahol a betegség nyomorúságát a legjobban ismerték, ott tudják meg először, hogy milyen hatalmas csoda történt. Otthon kell elmondani azt, hogy őt Jézus meggyógyította. Azoknak az embereknek, akik értik, akiknek az életében ez szintén változást hozhat. Milyen különös, hogy nem Becsajdában kell beszélnie ennek az embernek, hanem azok között, akiknek az életére ez valóban hatással lehet. Mert egy Jézus által küldött embernek ez a feladata. Elmondani azt, hogy Jézus engem meggyógyított. Elmondani azt, hogy láttam Jézust, és minden megváltozott. Kedves testvérek, az otthoni terep mindig az a legnehezebb, mert jól ismernek minket. De ennek ellenére, aki már látta közülünk a megfeszítettet, aki már találkozott vele, azt mind először hazaküldi Jézus. Azért, hogy beszélj róla azoknak, akik a legközelebb állnak hozzád, a családodnak. Így nyerhetsz életeket Jézusnak, hogy a Jézus látás után elmondod azt, hogy láttam, és minden megváltozott. Ha valóban találkoztál vele, akkor a megváltozott életed igazolni is fogja azt, amit mondtál. Ahogyan a történetben szereplő egykori vak életében is, egészen szembetűnő módon. Téged is szeretne küldeni Jézus, hogy általad megnyerjen az örök életnek egy családot. Mert Jézus ma is küldi azokat az embereit, akiknek a szemeiről már lehullott a hályog. Én ismertem egy csodálatos asszonyt, aki fiatalon találkozott a megváltóval. Ő akkor azt az igét kapta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Ő ezt komolyan vette. És Krisztus hiteles tanújaként tanúskodott a megváltóról a családjának. Elmondta, hogy találkoztam vele. Ma már az egész családja megtért szívű ember, újjászületett hívő ember. Ezért állok most én itt előttetek. Mert Jézus elküldte ezt a csodálatos asszonyt a családunkba, aki elmondta, hogy találkozott Jézussal. Téged is küld. Téged is küld haza Jézus. Beszélj hát róla a családodnak. Kedves testvérek, végül beszéljünk még arról, hogy Jézus nem csupán elküldte ezt az embert az övéihez, hanem egy tiltást is mondott neki. És hazaküldé mondvám, se a faluba ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban. Sokat gondolkodtam erről, hogy Jézus miért mondja ezt. Nem lett volna logikusabb az, hogy hirdesd Becsajdában, hogy mi történt veled? Kigyógyított meg téged? Vélhetően ismerték őt, látták őt. Hasonlóan a samáriai asszony történetéhez miért nem kezdi el hirdetni az evangéliumot? Miért tiltja Jézus? Hiszen elindulhatna Becsajda missziója. Miért nem engedi? Először is azért, mert a volt vak szája helyett beszél Jézusról, a látás csodája. Hogy íme vak voltam, most látok. Ezt nem kell magyarázni, ezt nem kell bizonyítani. És van még ennek egy másik üzenete is. Azért nem beszélhet róla ez az ember, mert ez a csoda, ez a kincs, amit kapott, ez csak az övé. És senkinek nem oszthatja, nem szórhatja szét. Gondolj bele egy pillanatra. Ha már Jézussal jársz egy ideje, akkor biztosan neked is volt már részed csodákban. Ugye őrzöl ilyen kincseket? Ezek a csodák mind-mind erősítenek bennünket, hogy van megváltónk, hogy van üdvösségünk, hogy van, aki szeret bennünket. Őrzöl ilyen csoda emlékeket a szívedben, ugye? Ezek a te kincseid. Ki ne add őket olyanoknak, akik nem értik. Ki ne add őket olyanoknak, akik eltapossák azt, akik azt mondják, hogy ez nem így volt. Mert mit mond Jézus a hegyi beszédben? Ne adjátok a kutyáknak, ami szent, mert ellenetek fordulnak, és széttépnek titeket. Ne szórjátok gyöngyeiteket a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azt. Ha szétosztjuk ezeket a kincseinket azok között, akik nem ugyanazt a csodát látják benne, amit mi, azzal csak gyengítjük önmagunkat. Gondoljatok a sorvad kezű meggyógyítására szombatnapon. A farizeusok nem a csodát látják meg, hogy ímé meggyógyult egy ember, hanem azt, hogy szombatnapon történt. Őrizd ezeket a csodákat, mert ezek a te kincseid, amik erősítenek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem kell bizonságot tennünk Jézusról. De ezek a kincseid, ezek a tieid, csak olyannal oszd meg, aki a csodát, aki a kincset látja benne, ahogyan te is. Befejezem. A vak meggyógyításának a története valójában nem a vak emberről szól, hanem a minket kereső és szerető Jézus Krisztusról. Arról, hogy Jézusnak ma is vannak ilyen időknek előtte elkészített csodálatos találkozásai. Olyan találkozások, amiben Jézus szeretne megajándékozni bennünket a legnagyobbal, a legcsodálatosabbal, önmagával. Azt szeretné, hogy lelki szemeinkről lehújjon a hályog, és általa küldhető emberekké legyünk. Ha már ilyen ember vagy, akkor egyetlen egy dolgot vár és kér tőled Jézus, hogy maradj hűséges az ő küldő parancsához. Ha pedig még ott van a szemeden a hályog, akkor tudd, merd elhinni, hogy Jézusnak veled is dolga, és elkészített találkozója van. Olvasd az igét, járj el a templomba, mert nem tudhatod, ahogyan a vak sem tudta, hogy mikor jön el az életében a nagy találkozás pillanata. Én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy átéljük ezt a csodát. Amen. Imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, szeretnénk neked hálát adni azért, mert szent lelked lejegyeztette ezt a csodálatos történetet Márkkal. Légy érte áldott, hogy épülhettünk belőle. Légy áldott, hogy megláthattuk azt, hogy Jézus szeretne bennünket megajándékozni önmagával, ahogyan tette ezt egykor ezzel a vakemberrel. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt, hogyha a szemünkről már lehullhatott ez a hályog, és megláthattuk Jézust, a világ világosságát, az egyetlen egyet, a legcsodálatosabbat, a megfeszítettet. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogyha hallhattuk már a szádból azt, hogy menj haza. Köszönjük, hogyha képviselhettük szent nevedet, hirdethettük nevedet családunknak, barátainknak és ismerőseinknek. Add, hogy ebben ne lankadjunk. Szeretnénk könyörögni azért, Jézus, hogy akiknek a szemén még ott van ez a hályog, azokat látogasd meg, és gyógyítsd meg őket. Kérünk téged, hogy mutatkozz be nekik. Könyörülj rajtuk. Kérünk téged, Jézus, hogy ha tudsz, használj bennünket. Használj bennünket arra, hogy hozzád vezessünk embereket. Olyan nagy kiváltság és olyan nagy csoda ez. Légy áldott. Köszönjük neked azt, Jézus, hogy elárasztasz bennünket mennyei kincsekkel. Add, hogy ezeket megbecsüljük. Hiszen tudjuk azt, hogy ezek erősítenek, örök életre táplálnak bennünket. Erősítik a mi hitünket. Add, hogy vigyázzunk ezekre és ne szórjuk szét őket. Köszönjük, hogy elküldted közénk a te csodálatos szent lelkedet, és hogy szóltál mi hozzánk. Légy mindenért áldott, Jézus.
Amen.
Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség most, és mindörökkön örökké. Amen. Most foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Szerdán, március 15-én kóruspróbát nem tartunk, a lelkészi hivatal is zárva lesz. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát, 17 órától gyülekezeti hittanórákat tartunk mindhárom csoportban. Pénteken 18 órától juvenis ifi órát tartunk, este 6:30 órától imaóra lesz. Szombaton 10 órától konfirmáció órát tartunk, vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Kedves testvérek, mint azt sokan tudjátok, az elmúlt hetekben meghirdettünk egy gyűjtést a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai központja számára. Elektromos, szünetmentes tápegységek, kézi és fejlámpák beszerzésére kértek minket. Ezeket az eszközöket valamivel 1 millió forint feletti értékben megvásároltuk, ma délután visszük ki és adjuk át a határ magyar oldalán Nagy Béla főgondnok úrnak, a diakóniai központ vezetőjének. Köszönjük a testvérek adakozását, adományait. Előzetesen hirdetjük, hogy március 25-én, szombaton 9:30 órától a templomban csendes délelőttöt tartunk első renden házas párjaink számára. Az előadó dr. Pap Miklós, görög-katolikus atya, főiskolai tanár lesz. Az előadás címe: a konfliktus kezelés testi, lelki, spirituális dimenziója. Jelentkezni a hazasparok, tehát házaspárok ékezetek nélkül, pkre@gmail.com oldalon lehet. Tehát ékezetek nélkül a házaspárok.pkre@gmail.com oldalon lehet. A programot szendvics ebéddel fejezzük be, tervezettem 13:30 órakor. Gyermekfelügyeletet biztosítunk, tekintettel a témára minden érdeklődő testvért szeretettel várunk délelőttünkre. A honlapunkon és a kihelyezett plakátokon újra elolvashatjuk a legfontosabb információkat a programról. Aki több részletet is meg szeretne tudni csendes délelőttünkről, az Takácsné Takaró Mónikánál és Hoppál Terebesi Rékánál ezt szóban is megteheti. Hirdetjük, hogy találtunk a templom udvaron egy Renault kulcsot. A tulajdonosa a lelkészi hivatalban átveheti azt. Ma a teljes istentisztelet után kialakult rendünk szerint megállunk egy percre a templom előtti kopjafánál, és megemlékezünk a március 15-i nemzeti ünnepünkről a szózat eléneklésével. Kérek mindenkit, hogy maradjon majd itt a kopjafánál, énekeljünk együtt. Ezt az éneket, a szózatot a kórus fogja vezetni. Istentiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk a 249. számú dicséretünk lesz, mind az öt versével. A 249. számú dicséretünk mind az öt versét énekeljük tehát. Az első vers így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.